megkönnyebbülve igyekeztem volna tovább, amikor legnagyobb megrökönyödésemre sötét, üldögélő figurát fedeztem fel a folyosó közepén. Nem is tudtam hirtelenében zseblámpám állítsam-e élesebbre, vagy a stukkert kapjam ki a zsebemből. Szerencsére lámpám gyérfénye is elég volt ahhoz, hogy meggyőződhessek róla, Nyamkó üldögél a kövön, lótusz ülésben, behuny szemmel. Mivel nem tehettem mást, rávilágítottam az arcára, és megráztam a vállát. Nyamkó, Rinpoche! Ébredj! Azonnal kinyitotta a szemét, amelyben nyoma sem volt kábosságnak vagy elmélyültségnek. Tudtam, hogy Nyamkó rettenetes mélységekbe merül meditációja közben, abban is biztos voltam azonban, hogy szempillantás alatt is fel tud bukkanni tudatküszöbe fölé. Blobzang Rinpoche! Nekidőltem a falnak, és megtörölgettem a homlokomat. Miért maradtál itt? Elmagyaráztam, hogyha tovább mész, eljutsz egy szobába. Nem akartam tovább menni. Meggondoltam a dolgot. Éreztem, hogy a feltámadó harag hullámai lassan, de biztosan elöntik a lelkem. Néhány mély lélegzettel azonban igyekeztem lecsillapítani magam. Mit értesz az alatt, hogy meggondoltad magad? Kár volt hallgatnom rád. Hát ugyan miért? Mert igazából te sem tartozol közénk, mint ahogy ő sem tartozott, pedig benne megbíztunk valamennyien. Mi a biztosíték, hogy igazat beszélsz, hogy nem fogsz becsapni bennünket? Te már tudod a titkot? Én pedig azt tudom, mennyire nehéz ellenállni a kísértésnek. Visszamegyek a kolostorba. Kinyújtottam a karom, elkaptam a mellén palástját, és felszakítottam a legfelső gombját úgy, hogy a szerencsétlen gomb hangos koppanással a folyosó falának vágódott. Ha elhagyod a barlangot, megölnek! Meg tudom védeni magam. Egyszer Indiában rablók támadtak meg, kést emeltek rám, de nem tudtak megszúrni. Ti azt mondjátok, hogy mi vörös süvegesek, varázsló szerzetesek vagyunk. Ti mondjátok, nem mi. Minden esetre én csak ránéztem azokra a késes férfiakra, és kiszállt az erő a kezükből. El tudott téríteni a puskagolyót is? Nyamkó lehajtotta a fejét. És még ha meg is tudnád tenni, ütöttem tovább a vasat, olyan teremtménnyel állsz szemben, amely ellen még a varázslat sem segít, hiszen ő maga a varázslat. Gondolj azokra a társaidra, akiket már megölt. Ők is ismerték a varázslatot. Feljebb emeltem a lámpát, és a szívre tetovált damarura a szellem dobra világítottam vele. Ha kiteszed innen a lábad, megölnek. Ha nem vagyok melletted, meghalsz, és veled együtt meghal a titok is. Soha senkinek nem lesz hasznára, pedig őszentsége azt szeretné. Hallgass! Felállt, összehúzta Merlin a köpenyét, és intett, hogy távozhatunk. Úgy éreztem, szorul a hurok a vérfarkas körül. Amikor visszaérkeztem a penzióba, késő délutánra járt az idő. Frau Zöllner fáradt, törődött arccal rakta elém az ebédet, stálcájával a kezében szó nélkül távozott volna a lengőajtón át, ha el nem kapom a szoknyája szélét. Mi újság, Frau Higda? Nem látta véletlen Mr. Szegát? Frau Zöllner sóhajtott, és a mennyezet felé mutatott. Csak nemrég jött meg, másnaposan és törődötten, ahogy ő szokott, díroz a kisasszony. A szobájában kérette az ebédet. Mr. Liu? Azt mondta, lepihen, mert éjszaka fent akar maradni. Fennmaradni? Miért? Frau Zöllner hozzám hajolt. Hát nem tudja, suttogta sápat arca remegő kézzel. Nem tudja. Mit kell el tudnom? Dehol lesz? A vérfarkas éjszakája. Ezt tudom. Csak azt nem mit akar csinálni, Mr. Liu? Frau Zöllner megcsavált a fejét. Az ember eszeveszett őrült. Azt mondta, szimfóniát ír a vérfarkasról is, és össze akarja gyűjteni a legfontosabb motivációit. Inkább motivumait. Valahogy így mondta, de az a lényeg, hogy a szabadban akarja megkomponálni a vérfarkas éjszakáján. Hát mondja meg nekem, Herr Lawrenz, normális ez az ember? Meg sem várva válaszomat, eltűnt a lengőajtó mögött. Mit tehettem volna? Neki láttam a húslevesemnek. Amint befejeztem az ebédet, bekéreckedtem Frau Zöllner szobájába, és felhívtam a rendőrségi irodát. Óriás szerencsémre éppen bent találtam Zigmüllert. Lawrence vagyok, mondtam halkan, és óvatosan hátra pillantottam, nincs-e füle a falnak. Szerencsére nem volt. Végre hallom a hangját, sóhajtotta igazi örömmel Zigmüller. Csak nem történt valami újabb szörnyűség odafent. Egyenlőre csupa jó hír, mindenki él és egészséges, kivéve, aki meghalt vagy beteg. Csuda szellemes, ha egyszer nyugdíjba megyek, majd lesz időm, és jól kiröhögöm magam rajta. Egyelőre azonban nincs meg a humorérzékem. Amikor az előbb kimentem a szobából, még megvolt. Most, ahogy bejöttem, nem találom sehol. Azt hiszem, az a maga baja, Herr Zigmüller, hogy az utóbbi időben keveset forog a társaságomban. Hát ebben lehet valami, bár egyesek azt állítják, hogy a maga közelsége biztosítási kihágásnak számít. Miben lehetek a szolgálatára, Herr Lawrence? Szeretnék néhány információhoz jutni, mondtam komolyra fordítva szót. Biztos voltam benne, Zigmüller is megértette. Csak azért vicceltem vele, hogy meggyőződhesse róla, valóban én vagyok-e a vonal végén. Mire kíváncsi? Elsősorban a szellőzés szerelőre, akit néhány héttel ezelőtt öltek meg az alagútban. Megállapították a személy azonosságát? Hát, ha nagyon akarja, tudnék egy nevet mondani. Már azt is hozzá kell tennem, hogy hamis. Utána jártunk a dolognak, de sem ilyen nevű férfi nincs a szűriszi hatóságok nyilvántartásában, sem az állandó lakhelyét igazoló papírja nem stimmel. Szumma szumárom, a fickó nem az, akinek mondta magát, az az utca pedig, ahol állítólag lakik, egyszerűen nem is létezik. Helyes. Micsoda? Semmi, csak lenne még egy kérdésem. Az ő ruhája elejét is felszakította a farkas. Kár, hogy nem videótelefonon beszélünk, éppen itt a kép az asztalomon. Mit mondjak? Nem valami felemelő látvány, ami viszont a kérdését illeti valóban. Az ő zubbolyát is feltépte a dög. Van rajta tetoválás? Van, ki is nagyítattuk. A damarut ábrázolja? Minden kétséget kizáron az. E szerint elképzelhető, hogy a férfi tibeti? Fogalmam sincs róla. Nem ázsiai típus. Pontosan értettem, mire céloz Zigmüller. Hogy a halott nem vágott szemű, Sinid Rasszhoz tartozik. Természetesen a serifnek fogalma sem lehetett róla, hogy Tibet lakosságának egy részét iráni eredetű, nagyorrú, kerekszemű, fekete hajú emberek alkotják. Mi a helyzet azzal a férfival, akit a vonaton öltek meg? Hiszen ön is tudja, mintha a testvére lenne. Ő is ugyanaz a típus, és ott a szíve fölött a tetoválás. Akárcsak a tibeti szerzetesnek, akit a Telvilmos mellett gyilkoltak meg. És Blattfelder tiszteletesnek. Gondolatban végig futottam mindazokon, akiket ugyancsak megtámadott a dög, de valamilyen oknál fogva mégsem ölt meg. Valamilyen oknál fogva. Hiszen rajtuk nem volt tetoválás. Sem a kis Rigler gyereken, sem Kunzon, sem Demléren. Ez viszont azt jelenteni. Ott van még, Herr Lawrence? Igen, itt vagyok. Rájött valamire? Azt hiszem, igen. Gondolja, hogy el tudja kapni? Bízom benne. Zigmüller sóhajtott, aztán szomorúan belebrummogott a kagylóba. Sok szerencsét! Valóban, rám fért volna. Julianna habfehér fürdőköppenyében enervált, hollywoodi milliómos nőre emlékeztetett. Fáradt mozdulattal intett, hogy üljek le, aztán maga is mellém roskadt. Elővettem a zsebemből a pipám, és a fogaim közé szorítottam. Meg akarja menteni az unoka testvére életét, Julianna? Micsoda kérdés! Hát persze, hogy meg akarom. Mit kell tennem, hogy a segítségére lehessek? Jöjjön velem. Hová? Kivettem a pipám a számból, és rámosolyogtam. A vérfarkashoz. Rövidesen hozzámegyünk látogatóba. John Segal az ágyán feküdt, tarkolja alá tett kézzel. Ahogy átléptük a küszöböt, felült, és igyekezett udvarias képet vágni. Haló? Régen nem találkoztunk.
Üdvözlöm, ti Róza kisasszony. Hogy van a testvére keze? Megígért, hogy időről időre megmutatja nekem.
Julianna biccentett. Többször is kereste önt, de nem találta. Szegál felült, ránk villantva acél szürke mosolyát.
Igaz, ami igaz. Az utóbbi időben kisé belefeledkeztem a természetbe. Néha észre sem vettem, hogy elszállt egy egész nap a fejem felett. Reggel kimegyek a hegylábhoz, és estig sétálok. Az a legfurcsább az egészben, hogy még éhséget sem érzek, pedig odahaza úgy egy óra körül már majd megveszek egy szendvicsért vagy hamburgerért.
Előre hajoltam, ismét a fogaim közé raktam a pipám, majd Juliannára bögtem.
Ismeri? Díroza kisasszonyt?
Szegál doktor meghökkent képpel fordította felém az arcát.
Hogy ismerem-e? Hát hogy ne ismerném? Mi az ördög ütött magába?
Miss Díroza ugyanis nem artista.
Nem, na és aztán? Semmi közöm hozzá, kicsoda.
Továbbá Mr. Díroza sem az. És nem is a trapézról leesve zúzta össze a kezét. Doktor Szegál képéről leervadt a mosoly.
Mit akarnak tőlem?
Miss Díroza beismerő vallomást szeretne tenni.
Nekem? Mi vagyok ki, zsaru? Meg kell kérnem önöket, hogy...
Csak nyugalom, Szegál doktor. Szóval Díroza kisasszony el szeretne valamit mondani önnek.
De én nem vagyok rá kíváncsi.
Dehogy is nem. Nem is tudja, mennyire az. Főleg, ha megtudja... hogy Díroza kisasszony is amerikai, sőt, a testvére is az.
Na is? Én mindig nem értem, mi közöm hozzájuk.
Meg sem kérdezi, melyik államból jöttek?
Nem.
Én akkor is megmondom, Iowából. Szegál doktor nyert egyet.
Csak ugyan?
Egy aprócska településről, amelyet úgy hívnak, hogy Robertville.
Mond ez önnek valamit?
Szegál doktor arca elsötétült. Azon kívül megmozdult a keze, mintha a fegyver után akart volna nyúlni vele.
Takarodjanak!
Kivettem a pipám a számból, és visszaraktam a zsebembe.
Miért nem fenyeget meg bennünket a légpisztolyával?
Szegál önkéntelenül is a fogason lógó kezes lábasa felé kapta a szemét.
Miféle légpisztolyal? Maguk megőrültek? Maguknak pszichiátriai kezelésre lenne szükségük.
Mikor vizsgálta meg utoljára fekete számzáras táskáját? Szegál immár a függöny felé rántotta a fejét.
Maga!
Nem volt nehéz kinyitni. Csak a laikusok képzelik, hogy a számzár bármiféle védelmet nyújthat. Egyetlen drótszál kell csak hozzá. Szegál előre vetette magát, a fogashoz ugrott, kikapta kezes lábas a kezéből a légpisztolyát,